Sziasztok! A Filmhu podcastját halljátok. Mai vendégeink Haragonyi Sára és Dél Ászia dokumentumfilm rendezők. Én Horváth Bálint vagyok.
Sziasztok!
Sziasztok!
Első közös filmetek kapcsán fogunk beszélgetni az Anyáim története című dokumentumfilmről, de először arra lennek kíváncsi, hogy mikor kezdtetek együtt dolgozni. Ugye tudom, hogy mind a ketten az SFE doktori iskolájába jártok, tehát mi volt az első forgatásotok?
Én emlékszem az elsőre. Én a Doknomácban végeztem a dokumentumfilm rendező szakot, a Sári meg a Magyar Emmában, és volt egy közös field tripünk Kazincbarcikán, ami önmagában egy elképesztő esemény, amikor a Doknomácba járó 26 mindenféle színű és származású ember megjelenik Kazincbarcikán, és emellett a Dok Emmár diákok is jönnek, és akkor csoportokba osztva együtt dolgozunk, és mi a Sárival egy csoportba kerültünk.
Igen, és hát ott az ottani projektünk, az egy fiatal focista fiúról szólt, aki akkor lehetett ilyen 15-16 éves, a Laci, és egyébként nagyon nagy reményekkel indultunk neki annak forgatásnak, aztán valamiért nem lett egy ilyen őrületesen jól sikerült film.
Hát mert a szülők nem igazán akartak beleegyezni, nem akarták, hogy forgassunk, nem? Az volt a nagy gát.
Nem tudom, nekem azt remélem, hogy volt egy nagyon izgé interjúnk a szülőkkel, hanem szerintem nem volt elég időnk arra, tehát hogy ez az egész kazincbarcikai field trip, ez 5 nap, és akkor utána van egy pár hét, hogy megvágd ezt a filmet, és hát ugye az van, hogy 5 ember van egy csoportban, és mindenki rendező, szóval, hogy nagyon sok...
És nemzetközi társaitok voltak akkor ebben a projektben?
Igen, volt a...
Volt egy pakisztáni fiú, az Umer volt velünk.
Igen, egy bangladesi, a Sohel.
A Sohel, igen.
És a Manuel volt velünk még.
Tényleg,
Kolumbiából,
igen.
És akkor így... egészen egzotikus lehetett számukra a helyzet, meg a téma.
Meg a Kazincbarcika lakosságának is egyébként.
Igen. Nem, szóval szerintem annyi volt, hogy ez az 5 nap, ez nagyon kevés arra, hogy meg is találj egy témát, és utána ki is bontsad azt, és szerintem egy, ha mondjuk ezt követtük volna éveken át, ez egy nagyon izgalmas film lett, nagyon jó volt a Laci, mint karakter, és egy ilyen lakótelepi környezetben járt ő ott Kazincbarcikán a barátaival, és a külvárosban éltek, és ilyen nagy reményekkel egy tehetséges focista volt, szóval, ja, izgalmas lett volna követni, de hogy ez volt igazából az első közös projektünk, és hát nagyon jóba is lettünk, mint barátok.
Meg hát közben vágtunk, meg forgattunk, szerintem rájöttünk, hogy eléggé hasonlóan gondolkozunk a dokumentumfilmről és a világról, és szerintem ez elég ahhoz, hogy valakivel együtt tud dolgozni évekig.
És akkor utána jött igazából egy lehetőség, a Norvég Alapnak volt egy pályázata, on the spot, ez volt a hívószó, és hogy társadalmi változásról szóló kisfilmeket vártak, vagy erre ötleteket, hogy Norvégiában, meg Izlandon, meg Liechtensteinben forgassunk, és mi ezt megpályáztuk az Ásziával ketten, és nyertünk ezen, és akkor elindult egy nagy körutazás.
Mindegyik országot érintettétek, vagy egyet kellett választani ezek közül?
Lehetett volna választani, mi mind a hármat beletettük, és a szociális integráció volt a témánk, elsősorban a fiatalok körében, de aztán végül belekerültek olyan történetek is, ahol felnőtteket ismerhettünk meg.
Ti alapvetően a szociális témák iránt érdeklődtök. Hogyan került a látószögetekbe a Virág és a Nórának a családalapításért folytatott küzdelme?
Igazából lehet folytatni onnan, ahol most az előbb a Sári abba hagyta, mert pontosan ezen a tanulmányúton találkoztunk először egy magyar fiúpárral, akik Oszlóban éltek, Norvégiában, és egy kis cigány kisfiút fogadtak örökbe Magyarországon, és miután megtörtént a sikeres örökbefogadás, kiköltöztek. És akkor ott egy kicsit így beszélgettünk, teljesen véletlenül találkoztunk egyébként egy parkban.
És csak így meghallottátok, hogy magyarul.
Igen, és azt hallottuk, hogy ott szaladgál egy fiú, és még mondtuk is, hogy simán lehetne magyar ez a kisfiú, majd azt hallottuk, hogy üvölt volna, hogy Erik!
Egy bevándorlóknak szervezett fesztiválon volt egyébként mindez, szóval, hogy egy ilyen óriási nagy nyüzsgésben, ahol tényleg
nagyon... Temetőben
amúgy. Ezerfajta
art és ember, és akkor így feltűnt ez a magyar szó.
Egyébként igen, az volt az apropó, hogy a bevándorlóként érkezett helyi lakosok főztek a norvégoknak. De itt találkoztunk ezzel a két sráccal, és akkor beszélgettünk, meséltek az élményeikről, a nehézségekről, erről az egész iszonyú hosszú folyamatról, ami az örökbefogadás volt, meg arról, hogy miért döntöttek úgy, hogy utána kiköltöznek családostul. És akkor végig hazafelé a repülőn erről beszélgettünk, hogy ez tényleg mennyire fontos lenne erről beszélni, hogy egyébként milyen igazságtalan, sőt abszurd az, hogyha egy kicsit más vagy, mint hogyha nem férsz bele abba az ideális családképbe, amit az éppen aktuális magyar kormány családnak hív, akkor milyen nehéz a családalapítás. És akkor hazajöttünk, és úgy döntöttünk, hogy keresünk egy magyar párt.
Hát és egyébként volt egy egészen konkrét dolog is, hogy azt mesélték erről a kisfiúról, hogy amikor hozzájuk került, akkor azt mondták neki, hogy értelmi fogyatékos, és nem, mert hogy nem beszél. És kiderült, hogy valójában siket, tehát hogy hallási nehézségei vannak, és hogy ez nem derült ki a nevelőszüleinél.
Három éves kori.
Tehát, hogy ilyen elképesztő, brutális volt, hogy ennyi időnek el kellett tennie, és az örökbefogadó szülei vették ezt észre, és az is szerintem gyönyörű volt, vagy ez is egy nagyon szép film lehetett volna, hogy ők megtanultak a norvég jelnyelven beszélni, azért, hogy a gyerekükkel ugye tudjanak kommunikálni. És ezt mi ott tanultuk meg Izlandon, hogy a jelnyelv az nem egy nemzetközi, igen, hanem hogy minden országnak sajátja van.
Magyar bajú. Ez Magyarország. Ezt sajnos a podcast hallgatók nem hallják, de Magyarország egy hatalmas bajusz. Yeah. Izlandon, igen.
Erről volt, hogy pár éve meg akarták változtatni, mert volt, aki sértőnek érezte.
Igen. Ezt sosem mondjuk el, és ez nekem valahol annyira szép, hogy amellett, hogy együtt dolgoztunk az Inzbarcikán, meg aztán Norvégiában voltunk, mind a ketten csináltunk tök függetlenül egymástól filmet az anyukánkról. Az Ászia születésével kapcsolatban, én meg anyukám halálával, az ő elvesztésével kapcsolatban. És valahogy, már nem is emlékszem, hogy melyik vetítésen, de hogy mind a két filmet meghívták, és azt a koncepciót találták ki, hogy ez mennyire szép, hogy a születéstől a halálig, és ez az anya szerep milyen, és akkor a mi két filmünket vetítették, meg erről volt beszélgetés. És hogy szerintem ez is nagyon megalapozta ezt a közös munkát, és azt hiszem azt is, hogy miért ennyire az anyává válás felé ment el ez a történet. Tehát, hogy ez mind a kettőnk életében egymástól tök függetlenül nagyon ott volt.
És aki meghívott minket, hogy közösen mutassuk be ezt a filmet, ő nem tudta, hogy mi most közösen dolgozunk az első filmünkön. Tehát ez tényleg érdekes.
Ezután hogy találkoztatok Virággal és Nórával?
Hát igazából hazajöttünk erről a kirándulásról, erről sokat beszélgettünk, és elkezdtünk körbekérdezni első körben az ismerőseink között, hogy minket nagyon érdekel ez a téma, és hogy ismernek-e ilyen családokat, és az egyik barátnőnk, aki egyébként szerepel a filmben is, ő mondta, hogy hát a Virágék pont ebbe vannak, kb. Másfél éve várnak, szeretnének család lenni, és hogy mindenképp beszéljünk velük, mert simán lehet, hogy nyitottak erre.
És akkor leültünk egy kávézóba, beszélgettünk, próbáltuk minél őszintébben elmondani, hogy mivel jár egy dokumentumfilmforgatás, tehát ez tényleg nem az, hogy kétszer eljövünk interjúzni, és akkor megvan a film. Ismerkedtünk egymással, és akkor ők például elmesélték, hogy egy mesét írnak a jövendőbeli gyereküknek, ezt a pszichológusok tanácsolta nekik, hogy ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy majd bevezess. Tehát ők maguk is felkészüljenek, és majd a jövendő gyerekek is be tudjon jól illeszkedni a családba, és megismertessék velük a történetüket, és ez nagyon tetszett nekünk, mert azt éreztük, hogy ez tényleg egy gyönyörű dramaturgiai szál lehetne majd a filmben.
Tehát nekünk ez tetszett meg bennük, ők meg szerintem nagyon kíváncsiak voltak, hogy milyen ez a folyamat, meg nem sok előtte a Virággal valaki forgatott, és csupa interjút, és ő így azt érezte, hogy egy dokumentumfilm az több annál, mint hogy csak interjúk vannak, és hogy ez nagyon, nagyon jó, hogy ezek... Szóval, hogy nagyon lelkes lett attól, hogy mi szituációkat szeretnénk forgatni velük, meg az elején volt bennük egy pici, hát talán aktivista vágy arra, hogy megmutatni azt, hogy igenis lehetséges egy meleg párnak is örökbe fogadnia, vagy családot alapítania Magyarországon, és hogy ne adják fel.
De az érdekes volt nekem, hogy ők a meleg társadalomnak akarták megmutatni. Tehát nem a heteroknak, hogy mi is vagyunk, érdemesek vagyunk arra, hogy szülővé váljunk, hanem a meleg társadalomnak, hogy lehetséges ez Magyarországon.
Tehát,
hogy
nem,
igen, van. Igen, hogy ne féljetek, van, egyedülállóként lehet örökbe fogadni, hogy akkor még lehetett. És ez egy lehetőség arra, hogy egyébként őszintén vállalva, hogy ők melegek, mégis örökbe tudjanak fogadni.
A filmben van egy pont, amikor Nóra elmeséli a rémálmát arról, hogy mi történne, hogyha egy szélsőséges megtudná, hogy a családjuk itt lakik. Szóval ilyenfajta félelmek voltak már bennük a kezdet-kezdetén, tehát hogy ezeket el kellett oszlatni, vagy ez inkább csak a filmkészítés közben jött elő?
Ez azzal jött elő, amikor hozzájuk került a kislányuk. Szerintem előtte nem volt bennük semmi ilyen, de hogy ők azért nagyon, nagyon sokat változtak attól, hogy lett egy gyerekük, abban is, hogy hogyan védjék meg saját magukat, vagy ezt a családot, meg ezt a kislányt. És szerintem ott kezdődtek ezek a félelmeik.
De hogy szerintem ez egy teljesen természetes folyamat, a családdá válásnak egy pontja, hogy előtte mind a ketten azért nagyon harcos vagy aktivista, vagy inkább aktív módon élték meg a véleményüket, tehát hogy a Nóra nagyon aktív volt a ligetvédő projektben, a világ ugye a Greenpeace-nek dolgozik, tehát nagyon sok nemzetközi kampányban vett részt. Tehát mind a ketten a saját módjukon sokat dolgoztak azon, hogy alakítsanak a világon afelé, ahogy ők érzik. De egészen egyszerűen attól, hogy már ott van egy kislány, akinek a fejlődése, a jövője egyszer csak mindennél fontosabb lesz számodra, ettől megváltozott az is, ahogy az életüket addig élték.
Hogyan dolgoztátok ki a film koncepcióját? Tehát, hogy egyszer leültetek, és akkor együtt ötleteltetek? Vagy ahogy ment forgatás, úgy folyamatosan újabb és újabb ötletekkel bővítettétek?
Hát nagyon sokat beszélgettünk végig. Tehát, hogy ez szerintem csak így lehet filmezni, hogy folyamatosan beszélgetsz, a barátaidnak is meséled, mi is így egymással mindig beszélgettünk, akkor amikor jelentkeztünk nemzetközi workshopokra, pitching sessionokra, ott is mindig le kell írni és újra gondolni, hogy miről szól a film.
Mi volt a megosztásotok a rendezésben?
Mi ezt abszolút közösen rendeztük, minden fázisban együtt dolgoztunk, és akkor egy idő után kialakult az, hogy a Sári veszi a hangot, én pedig a kamerával Sári veszi a hangot, én pedig kamerázom. De minden mást, ami így a film körüli, a koncepció alakulása, az minden közös volt.
Lényeg, hogy két fő stábként dolgoztatok akkor a végig a filmen.
Igen, és tehát szerintem az is nagyon jó volt ebben, hogy amellett, hogy mindig mindent átbeszéltünk, hogy tök jó támaszt is tudtunk egymásnak nyújtani, szóval, hogyha így valamelyikünk elveszett, hogy most mit forgassunk, merre megy ez a történet, stb., akkor a másik így meg tudta tartani. Hát jó esetben, hogyha valamelyikünk éppen erősebb
vagy
volt.
Vagy együtt voltunk a gödörben.
Vagy együtt a gödörben. És hogy az, hogy két fő stáb voltunk, az szerintem nagyon sokat segített abban, hogy közel tudtunk kerülni a Virághoz és a Nórához, és hogy tényleg egy barátság alakulhatott ki így négyünk között. És hogy ilyen szempontból nagyon nagy előny volt az is, hogy két rendező vagyunk, meg az is, hogy hát elég nagy finanszírozási problémákkal küzdöttünk az elején, és ez részben azért alakult így, hogy mindig ketten mentünk, és szerintem egyikünk se vágyott arra az elején, hogy a hangot vegye, vagy kamerázzon, hanem ez egy ilyen kényszer volt, de hogy aztán beletanultunk ebbe a kényszerbe, és szerintem nagyon jót tett ez a filmnek.
Igen, az kb. 5 évig tartott, amíg elkészült ez a film, és a forgatás alatt így ketten voltunk, aztán elég hamar, körülbelül 3/4 év után csatlakozott a projekthez a két producer, a Gerő Marci és a László Sára, és akkor a Camp Film keretein belül dolgoztunk tovább, és aztán a harmadik fontos stábtag is csatlakozott a vágássorán, Erdélyi Flóra, és akkor végül így fejeztük be a filmet együtt.
Amikor azt mondjátok, hogy az elején komoly finanszírozási problémák vannak, ez azt jelenti, hogy a tervet azt elvittétek több helyre is, és zárt ajtók fogadtak? Szóval, hogy volt olyan, akiről úgy éreztetek, hogy a téma miatt, vagy esetleg a téma fokozatos átpolitizálódása miatt mondott nemet a film tervre?
Hát nem így vittük el a tervet, tehát hogy amikor a Sáráék azt mondták, hogy ők nagyon szívesen csinálnák ezt a filmet, akkor, tehát hogy mi nem keresgéltünk produceri irodát, hanem nagyon örültünk velük, hogy ők ezt szívesen vállalják, és együtt dolgozhatunk, és elsősorban ilyen külföldi fándokra. Mi az?
Hát először
Pályázatok, igen.
De ugye először az inkubátorra adtuk be, ami első filmes rendezőknek biztosít támogatást. Oda nem kerültünk be. A film alaphoz nem adtuk be, hiszen azt gondoltuk, hogy ezt a témát nem feltétlenül támogatják, plusz akkoriban még dokumentumfilmet nem igazán támogatott a film alap, hanem a mecenatúra programban lehetett dokumentumfilmre pályázatot kérni, viszont a Virágéknak egy kérésük volt, hogy ez magyar tévében ne kerüljön. Ezzel is védve a családjuknak kicsit az intim szféráját, mert mégis más, tehát azért a magyar tévé, az sokkal több magyarországi családhoz eljut, mint mondjuk az HBO, vagy egy fesztivál, vagy külföldi tévé.
Tehát, hogy mondjuk mozi bemutatót terveztetek volna, akkor abba bele sem mennek?
De moziba lehet.
Nem, a magyar tévé igazából arról szólt, nem tudom, ez bár szerintem lehet publikus, hogy a kislánynak a...
ovistársai, szülei mondjuk ne lássák.
Igen, igen. Ez az egész közeg ne ismerje őt fel, vagy, tehát hogy, és erre tényleg az, hogyha a TV2-t bekapcsolod, vagy az, nem tudom, az MTV-t, akkor nagyobb, az sokkal több ember otthonában ott van, mint mondjuk az HBO.
Úgyhogy ezt a pályát, ezt a vonalat, ezt nem is próbáltuk meg, és akkor fordultunk külföldi lehetőségek felé.
Igen, és ott azért több ilyen pályázatra is beadtuk, ahol viszont nem igazán tudjuk, hogy mi volt az elutasításnak az oka. Valószínűleg az egyébként, hogy iszonyatos túljelentkezés van ezeken a pályázatokon, és az elején még abszolút nem volt meg az a fókusz, ami aztán a filmben van. Közbe pályáztuk meg a Sundance-nek ezt a post-production grantját, ezt az utómunka pályázatot, egy támogatást, és hát azt megkaptuk, és abból tudtuk igazából befejezni a vágást, és amikor a Picture Locknál beszállt az HBO, az azért az is hát életmentő volt így a hangutómunka, meg mindezek kapcsán.
És egyébként a Sundance támogatás az azért is nagyon fontos, mert egyrészt pénz, ez 20 ezer dollár, másrészt pedig ez egy ilyen pecsét, egy ilyen label a filmen, hogy a Sundance támogatta, és ez nagyon sokat számít.
Ez nemzetközileg mondom, azért igen, elég sokat napban nyom.
Fesztivál jelentkezések nagy. Tehát, hogy fesztiváloknál később akár más koprodukciós támogatásokra való pályázatoknál nagyon fontos, hogy a Sundance az támogatta ezt a filmet.
Kb. A vágás elkezdésével egy időben jött be a Szakonyi Noémi koproducerként, aki azt a vágatot nézte meg, amit az Ádámmal raktunk össze, és ő tudott egy nagyon kicsi amerikai, hát ilyen privát támogatást behozni a projektbe, amiből igazából az első egy hónapban tudtunk vágni a Flórával, és így hát igazából az indított be mindent a további támogatásokkal kapcsolatban.
És akkor, ha a finanszírozásról beszélünk, akkor meg kell említeni az HBO-t.
Ez a következő kérdés, hogy mikor kerültek bele a történetbe?
Az egy érdekes dolog, mert a Hanka Kastaricová, aki az HBO Europe dokumentumfilmes részlegének a mi területünkért felelős nagyasszonya.
Executive producere.
Igen. Aki maga is egyébként dokumentumfilmeket csinált még nagyon régen, és nagyon, nagyon szereti a dokumentumfilmeket, és nagyon szereti a fiatalokat, és követni azt, hogy milyen projektek készülnek ebben a térségben, és ő szinte a legelső, szerintem az első nyilvános pitchingen, amit tartottunk, a Dunadoc Masterclasson, ott látta a mi
produkciónkat, mondd ki!
Tehát ő az egyik legelső pitching sessionüket látta a Dunadoc Masterclasson, és akkor utána volt egy ilyen one-on-one beszélgetés vele, és nagyon-nagyon szépeket mondott, és nagyon szerette a projektet, és akkor ő lényegében azóta követte a filmnek az alakulását, és mindig elmondta, hogy nagyon érdekli, őszintén elmondta, hogy ő mondjuk mit hiányol, vagy mit szeretne még benne látni. És akkor ez nekünk mindig egy ilyen motiváló dolog volt, hogy ő ott van, szereti a projektet, vajon belép-e, aztán volt, amikor így elengedtük, mert azt éreztük, hogy soha nem fog belépni, de hogy nekünk akkor is menni kell tovább. És akkor amikor elkészült a Picture Lock, akkor azt mondta, hogy oké, ez az a film, amit ők támogatnak, és akkor beszálltak. Az amúgy érdekes, hogy nagyon-nagyon sok nemzetközi pitching fórumon jártunk ezzel a filmmel, és azt éreztük, hogy mindig két szék között találtuk magunkat, mert ugye az, hogy egy meleg pár örökbefogad és gyereket nevel, ez nyugaton nem igazán történet, hiszen már évek óta ez van, másrészt meg mindenhol érdekesebb a saját történetük franciáknak, akkor egy francia párt néznének, németek egy német párt, és azt mondták, hogy ami viszont érdekes ebben a filmben, az a politika és Orbán Viktor. Mi viszont nem akartuk, hogy ez a film Orbán Viktorról szóljon, és egy ilyen propagandafilm legyen Orbán Viktor ellen, mi ezt egy személyes családtörténetnek szerettük volna. Erre viszont azt mondták, hogy ez így nem érdekes, akkor ebben a formában. Úgyhogy ez volt egy nagyon-nagyon nehéz ügy, amivel hát rengeteget dilemmáztunk, hogy akkor mit csináljunk, de végül kitartottunk a saját koncepciónk mellett.
De azért közben megjelenik a filmben folyamatosan a témának ugye a politikai vonzata, hiszen be van vágva például az említett miniszterelnöktől is beszél, hogy hogy sikerült megtalálnatok a kompromisszumot, hogy mi legyen az aránya a közéleti vonatkozás és a személyes történet közt.
Hát nagyon szerettünk volna egy kontextust teremteni ennek az egésznek, a részben a külföldi közönség miatt, szóval, hogy ők nem tudják, hogy Magyarországon milyen a melegek, vagy a meleg örökbefogadásnak a helyzete. Másrészt meg, ahogy az Ázsia pár napja erre rámutatott, amiatt, hogy hogyha mondjuk 10 év múlva nézi meg valaki ezt a filmet, tehát hogy egyszerűen aktualizálni azt, hogy mi van, ez nagyon fontos volt így elhelyezni. És hát ezzel rengeteget küzdöttünk, nagyon-nagyon sokféle verzió volt, hogy tud belekerülni a politika, úgyhogy hogy nem viszi el a hangsúlyt, és az volt a legnehezebb, hogy nem voltak olyan jeleneteink, ahol ez megjelenik. Mert hogy közben meg nem, tehát hogy tényleg ez nem csecsenföld, vagy szóval, hogy nem olyan dolgok történnek az utcán, amit ilyen nagyon egyszerűen felveszel, és akkor egyértelmű, hogy mi itthon a helyzet, hanem úgy minden úgy kicsit a háttérben történik, de azért úgy érzed, hogy történik. És ez volt a másik nehézségünk, hogy találjuk meg akkor ennek a formáját.
És akkor elkezdtünk abból gondolkozni, hogy ugye az egyik főszereplő a Virágnak van köze a politikához, mert képviselő volt, és akkor kezdjük el innen kibontani, tehát hogy a személyes szállat megtalálni valahogy ebben is. Ebben a kérdésben még mielőtt a kislányuk hozzájuk került, van az elég sokat jártak tüntetni. Aztán egyébként egyáltalán nem, tehát hogy ez is egy ilyen érdekes dolog volt. Igen, hogy akkor inkább csak már a saját kis világukra figyeltek, és azt próbálták biztonságosá tenni a kislányuk számára, amit megint csak egy nagyon általános dolog, ahogy látom a barátaimon, akiknek gyerekük van. Tehát, hogy ezen sakkoztunk tényleg rengeteget, ilyen kis patika mérlegszerűen, hogy személyes maradjon, meg is tudja mutatni a kontextus, akár külföldiek számára, magyarok számára ne legyen túl szájbarágó, vagy túl didaktikus, ne menjünk át propagandafilmbe, és mégis valahogy a rájuk erősen ható közeget folyamatosan meg tudjuk mutatni, és meg tudjuk jeleníteni a film végéig.
Hát igen, és hogy valahogy mindezt érzékenyen, vagy ne úgy, hogy ezek el vannak mondva, ezek a dolgok általuk, mert hogy ők sokat beszéltek egyébként a politikai dolgokról egymás között, vagy a barátaikkal, de hogy ezt nagyon próbáltuk, hogy ne az legyen az egész film, hogy itt ők mindent megbeszélnek egymás között, hanem hogy ezt valahogy egyre finomabban, vagy árnyaltabban jelenjen meg az ő életükben.
Az a döntés, hogy ők végül ugye külföldön folytatják az életüket, az titeket mennyire ért készületlenül? Mert hogyha jól emlékszem, akkor ezt is úgy hozzák meg, hogy a politika kapcsán beszélgetnek erről, hogy mihez fognak kezdeni. Tehát hogy ez mennyire volt nektek bele kalkulálva a filmnek a történetvonalába?
Szerintem körülbelül fél időben jött ez az ötlet. És emlékszem, hogy még beszélgettünk is talán a lányokkal erről, hogy az a pár, akiket megismertünk, ők már külföldön élnek, és akkor a Nóra szerintem mondta is, hogy hát ők nem akarnak elmenni. A Virág az azt mondta, hogy hát azért ezen gondolkozik, tehát ez nem volt számukra egyértelmű, de ez egyáltalán nem volt egy eldöntött dolog a film elején, a film forgatásának az elején. Viszont miután hozzájuk került a kislányok, nem tudom, mondjuk fél évvel később már jött ez az ötlet.
Hogy 3 hónappal.
Tényleg? Ennyire?
Októberben került hozzájuk, és az a születésnapi buli, ami benne is van a filmben, az ugye január, és akkor már szóba került. Ez még ilyen nagyon távlati tervként, de szóba került.
És akkor mi is elkezdtünk igen ezen gondolkozni, hogy hát akkor ez valószínűleg tényleg egy opció, és akkor a filmünk viszont ott fog befejeződni, hogy ők elköltöznek, mert azért újra és újra kellett gondolnunk, hogy mikor is lesz vége ennek a filmnek, mert először azt gondoltuk, hogy csak a várakozásról fog szólni, és annak a feszültségéről. Aztán megérkezett a kislány a családba, akkor leültünk beszélni Nóráikkal, hogy akkor szeretnénk legalább az első egy évet forgatni, mert az első egy év a legviszontagságosabb lényegében. És aztán, amikor jött a gondolat, hogy elköltöznek külföldre, akkor viszont azt éreztük, hogy hát akkor viszont a film eddig tart, hogy akkor ők elmennek. És akkor egy újabb megbeszélés következett, hogy akkor Virág Nóra, még forgatnánk egy kicsit.
Akkor már úgy voltak vele, hogy jó, de akkor most már tényleg csak addig.
És akkor ugye kimentünk velük, az már nincs a filmben, de kimentünk velük forgatni még Bécsbe, ahova elköltöztek, mert azt gondoltuk, hogy hát lehet, hogy az is fontos lesz a filmhez, de az aztán nincs benne, de ott már nagyon elegük volt, ott már nagyon mondtak, hogy na, ez most már egy új fejezet.
Egyébként érdekes mód, az volt kb. Az egyetlen nap, amikor két kamerával forgattunk, tehát az Ászia a kiköltözésüket, az Ászia forgatta azt, hogy itthon felpakol a Nóra, én meg kimentem hajnalba Bécsbe, és vettem a virágot, ahogy ott kint a lakást szerződést aláírja. Ez tényleg az egyetlen anyagunk, ahol párhuzamosan két kamera, két hangcucc, két minden, és hát aztán nem került bele.
Egy kicsit visszugorva oda, ahol megérkezik a kislány az életükbe, ugye két éves kislány kerül hozzájuk, akiről a szakértők nem tudják megmondani. Szóval nem tudják megmondani róla, hogy értelmi fogyatékos-e vagy le van-e maradva a fejlődésben. És hát szerintem azért egy ilyen rendes szakélmény hiánya is elmond sok mindent a gyámügyi rendszerről, tehát milyen benyomásokat lett róla.
Igazából mi ugye annyit tudunk az örökbefogadási folyamatról, amennyit a Nóráék történetén keresztül megtudtunk, illetve közben, ahogy beszélgettek ők is más örökbefogadó szülőkről, és ezeket a történeteket hallottuk mi is. És az derült ki számunkra, hogy nagyon tisztességes, nagyon jó emberek dolgoznak ebben a rendszerben. Tehát akik elsősorban a gyerekek érdekeit nézik, és tényleg a Nóráéknak az ügyintézője is egy nagyon csodálatos ember lehetett, aki például azt mondta a Nóráéknak, hogy ennek a kislánynak annyira sok szeretetre van szükség, hogy egyenesen két anya kell neki, és ezért lesz jó, hogy hozzájuk kerül. Viszont iszonyú túlterhelt a rendszer, tehát nagyon-nagyon sok gyerek van, nagyon sokan várnak örökbefogadásra, és nagyon alul fizetett, túlterhelt emberek dolgoznak a rendszerben, és nagyon nehéz egyébként, szóval, hogy ugye most már nem, főleg nem árvaházakban, hanem nevelőszülőknél vannak a gyerekek. A filmben lévő kislány is nevelőszülőknél volt. És itt az a nehézség, hogy általában nevelőszülőknél nagyon-nagyon sok gyerek van. Vannak saját gyerekeik is, és nagyon sok nevelt gyerek. És egyszerűen nem jut elég figyelem, és így ezáltal szeretet a gyerekekre. És a területi gyermekvédelmisek próbálják azért valamennyire felügyelni, hogy lássák, követni, nyomon követni, de és nagyon sok... Tehát itt sem az volt a helyzet, hogy nincs rendes szakértői vélemény. Csak egyszerűen azért, mert ezek a rendszerben levő örökbefogadásra váró gyerekek egyek a sok közül, és nincs rájuk elég, az a fajta figyelem nincs nekik szentelve, amire egy gyereknek, főleg az első három évben iszonyú szüksége van, ezért nem tudnak úgy fejlődni egyszerűen, mint egy szerető családban élő gyerek. És ezzel a kislány is valószínűleg ez volt egyedül a helyzet, hogy nem kapta meg azt a figyelmet, amitől ő el tud kezdeni igazán fejlődni. És oda került a Nórához és a Virághoz, és fél év alatt behozta a másfél éves lemaradását. Egyszerűen azért, mert ott van a két nő, az új családja, akik figyelnek rá és szeretik.
De hogy az tényleg egy kicsit az is, hogy az ügyintézőknek a nagyon gyakori cserélődése, tehát hogy egyszerűen nem lehet bírni ebben a rendszerben olyan nagyon sokáig, és az a jelenet, amikor a Nóra a MÜPÁ-nál telefonál, és tehát hogy próbálják intézni ezt az egész örökbefogadási ügyet, és hogy az ő idejük, nem tudom, másfél évük alatt is háromszor változott az ügyintéző, tehát hogy nem tudja végigkövetni a gyereknek se az ügyét, az örökbefogadó szülőknek se, hanem folyamatosan ez is vándorol, ez is lassítja a rendszert, és szóval, hogy szerintem ez is egy nagy nehézség ebben az egészben.
A szülők és a kislány életében is egy hatalmas váltás, amikor megérkezik hozzájuk, és ezen a ponton nekem úgy tűnt, hogy mindig egy kicsit így az utca túloldaláról veszitek őket. Mennyi idő volt az, hogy utána közvetlenül visszatudjatok térni az ő életükhöz?
Igen, ezt jól láttad.
Teleobjektív.
Teleobjektív és használhatatlan hang, mert túl messze volt
a bokorban bujkáló hangmérnöktől,
igen. Ez az ő kérésük volt, tehát hogy mi nagyon-nagyon szerettük volna, ha valamit az ő első találkozásuk környékén felvehetünk. Teljesen érthető módon ők ezt nem szerették volna, hogy mi ezen ott legyünk. Nyilván ez számunkra is egyértelmű volt, hogy ez az ő privát pillanatuk, és ezt mi nem akarjuk, vagy szóval hogy mi nem akarunk ebbe...
Belepiszkítani.
Belepiszkítani, igen. Szóval, hogy ez lett a közös... nevező, hogy felveszük őket teleobjektívvel messziről, egy délután vagy egy napot voltunk talán ott Balatonon, ahol nekik ez az ismerkedési folyamat volt, és hogy utána viszont, amíg nekik ez az első pár hónap nagyon nehéz időszak, vagy szóval ez amíg a kislány is megszokja azt, hogy itt ki az a két nő, aki az ő két szülője, addig mi nem megyünk hozzájuk. És hát...
De ez egyébként...
És ez így is volt.
Tehát igen. Nem csak mi nem mehettünk, hanem még a nagymama se. Tehát, hogy ez tényleg egy nagyon fontos időszak az örökbefogadó család, de válás pillanatában, mert itt tényleg csak az lehet jelen ebben az új közegben, az új otthonban, aki az ő közvetlen családja lesz.
Hát és azt nem is, tehát hogy amikor ott forgattunk, ami benne is van, amikor átbiciklizik a kislány, tehát hogy ezért kérték annyira a virágék, mert hogy nagyon sok nőhöz oda ment, mert hogy egyszerűen annyira vágyott az anyára, hogy és akkor egy ponton véletlenül hozzám is odajött, és én ilyen menekültem árkok bokron át, hogy és Nóra így kiabált, hogy gyere vissza egy a kislánynak. Szóval, hogy egyszerűen ilyen dolgok miatt is nem lehetett ott senki más. És akkor azt találtuk ki, hogy ne maradjon ki teljesen a filmből ez az időszak, hogy a Nóra amúgy is videózással is foglalkozik, meg úgy videózgatnak otthon, hogy akkor adtunk nekik egy kamerát is, hogy akkor egy picit ők örökítsék meg ezt, hogy milyen nekik ez az első pár hónap, amíg mi nem vagyunk ott.
És az be is került a filmbe, ott az egész karácsony körül időszak, azt mint a Nóra forgatta.
És ez a nagy iszkálkos beszélgetés is ebben az időszakban történt? Tehát, hogy mondjuk az meg volt engedve ilyenkor, hogy legalább képernyőn keresztül találkoztassanak valakivel?
Az volt a legelső pillanat, amikor a nagyi látta élőben a kislányt, az új unokáját, és akkor igen, mi ott a nagyinál voltunk az ő házában. Hát ezt így kitalálták, az nem is tudom, hogy két hét után volt talán? Vagy
nem,
még kevesebb?
Szerintem több.
Több?
De emlékszem, hogy ez, tehát, hogy pontosan mennyi idő telt el ott, de...
De azok meg tényleg az első hetek.
Igen. Igen, az nagyon-nagyon az eleje volt. Ja, és igen, és tényleg az elején még úgy forgattunk, amikor már náluk volt a kislány, hogy olyan volt, hogy este mentünk oda, amikor ő már lefeküdt aludni, és akkor este forgattunk valamennyit, és utána gyorsan elmentünk. Szóval, hogy
tényleg, ezt el is felejtettem.
Szerintem az akkor van, amikor a Nóra arról beszél, hogy a kutyákat hogy kötik fel majd a kerítésre, az karácsony előtt van egy pár nappal, vagy után, és az például pont egy ilyen volt, hogy este 8-ra oda mentünk, forgattunk egy kicsit, hogy legalább róluk legyen valami, hogy ők hogy élik meg ezt az egészet, és utána hazajöttünk.
A kislány mit szólt a jelenlétetekhez? Mennyire volt nehéz, hogy megszokja, hogy ti is ott vagytok a kamerával, amikor már mertetek mutatkozni mondjuk, és nem csak este, mint a Mikulás berufózni, és utána eltűnni az ablakon vagy a kéményen keresztül?
Hát van egy ilyen rejtett poén a filmben, ami nem tudom, hogy hány embernek jön át a vége felé, amikor a konyhában van a Nóra, és beszalad a kislány, és akkor mondja, hogy most már az Ászia meg a Sári nem megy el soha többé. Szóval, hogy ennyire, vagy talán ez egy ilyen rövid válasz, de van hosszabb is.
Igen. Szerintem én úgy emlékszem, hogy elég gyorsan megszeretett minket. Aztán volt, hogy vigyáztunk is rá, így babysitteltük, és akkor a Nóra meg a Virág el tudtak szaladni egy kicsit, meg esténként. De tényleg nagyon sokat voltunk ott, és szerintem valami olyasmi lehetett, mint az ilyen nagynénik, vagy nem tudom, akik folyamatosan ott vannak. Aztán volt, hogy én voltam az egyik Sári, ő meg a másik Sári, aztán az egyik Ászia, a másik Ászia, tehát ez is itt teljesen kavarva volt. De tényleg így rendszeresen volt, hogy forgattunk, és akkor fogtam a kamerát, és beleült közben az ölembe, vagy a Sárinak elevette a fülest a füléről, és akkor ő is bele akart hallgatni, tehát hogy én úgy emlékszem, hogy elég hamar elfogadott minket.
Igen, a hangcuccot azt nagyon imádta. Igen.
És akkor belebeszélt fogta a fülest, vagy magára vette a fülest, és belebeszélt a mikrofonba. És
anya, hallod?
Teljesen kész volt.
De hát, és akkor volt olyan is, amikor meg elkezdett rendezni. Szóval, hogy így például forgattunk egy olyat, ami nem került be a filmbe, sokszor ott, tehát az utolsó évben, amikor forgattunk, akkor volt, hogy ott aludtunk 3-4 napig, hogy tényleg ilyen, így ott legyünk velük a mindennapokban. és akkor mi lent aludtunk a nappaliban, és volt olyan, hogy egyedül, hogy ő már fent volt, a szülők még aludtak, és akkor mi bementünk a szobájába, hogy felvegyük, hogy játszik, vagy valami, és hát akkor ilyen teljes rendezőbe átment. Jó, most ezt vedd fel, most azt vedd, oda
most
nem nézd be.
Most felveszed, hogy én alszom.
Ugye? Oda nem nézd be, mert oda már azért az túlzás, tehát így mondta Nóra meg a virágszobájára. Úgyhogy,
sőt, bementünk, hogy forgassunk, és így kitolt minket. Itt nem.
Ő állította fel a korlátokat.
Igen. Szóval, igen.
Szóval lehet, hogy elindítottátok a filmes pályán akkor ezzel.
Lehet.
Ki tudja.
Voltak olyan pillanatok, amiket rögzítettetek, és ti mondjuk fontosnak éreztétek a filmhez, de esetleg Virág vagy Nóra úgy döntött, hogy ez mégiscsak túl intim, és nem kerülhet bele?
Hát igazából ilyen apró dolgok voltak, hogy amikor mondjuk a Balatonban, amikor már hárman vannak a balatoni nyaraláson, és akkor a Nóra kérte, hogy olyan hülyén fordítja át a gumimatracot a vízben, és hogy azt cseréljük ki egy másik képre. És szóval, hogy ilyeneket mondjuk ki is cseréltünk.
De nem, igazán fontos dolgok nem voltak. Tehát, hogy volt olyan, amit nehéz volt nekik látni természetesen, mert egyszerűen a saját magadat látni a legintimebb pillanatokban az nehéz, főleg a Nórának. És akkor sokat beszélgettünk, kimentünk hozzájuk Bécsbe, megnéztük együtt a filmet, aztán a Nórával megnéztük még egyszer a filmet, amikor mindenki elment Oviban megdolgozni. És akkor nagyon sokat beszélgettünk róla. De igazán fontos dolgok nem voltak, amit ki akartak volna venni, sőt, volt egy rész, ahol ugye a Nóra kifakad, hogy nem működik ez a két anya dolog, és mi azt gondoltuk, hogy az lesz egy olyan, amivel biztos, hogy majd vitatkoznak, és ki akarják venni, és nem, pont az ellenkező, azt mondta a Virág, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat, mert hogy megmutatja, hogy milyen mélyre jövő kétségei vannak. Egy anyának, úgy egyáltalán, de egy örökbefogadó anyának, meg aztán főleg egy szivárvány családban élő anyának, egy konzervatív társadalomban, aztán meg Maxi főleg. De ez megnyugtató volt egyébként, sőt...
Hát nem, tudod, tehát hogy most ez úgy hangzik, mintha minden ilyen csodálatos lett volna. Nem, azért nehéz volt ez az első vetítés, tehát kimentünk Bécsbe megmutatni nekik. Szóval, hogy nehéz volt. A Nórának nagyon nehéz volt azt látni, hogy ő arra számított, hogy a Virág lesz inkább a főszereplője ennek a filmnek, és hogy nem pont ez történt. És...
Finoman szóval.
És hogy bár konkrét dolgokat nagyon keveset kértek, és mindegyik olyan volt, amit meg lehetett könnyedén oldani, tehát hogy mi nem éreztük azt, hogy ez a film dramaturgiájába csorbát fog ejteni, de ettől függetlenül az egésznek a súlya az hogy ő mondjuk a Nóra ezt hogy dolgozza fel, az azért egy nehéz időszak volt. Hát neki is, de szerintem egy kicsit nekünk is emiatt.
Aztán egyébként az volt a döntő, hogy megmutatták a kislányoknak is a filmet, és nagyon-nagyon számunkra meglepő hatással volt rá, mert elkezdett mesélni a nevelőszüleiről, meg arról a családról, aki a családja volt a Virágék előtt. És erről eddig azt mondták a Virágék, hogy soha nem beszélt, és a film hatására elkezdett erről mesélni, és ennek nagyon örültek ők is, meg számunkra ez nagyon megható volt, hogy egy ilyen nem várt hatása is volt a filmnek. De nekem eszembe jutott még az, hogy amitől én azért tartottam, az, hogy fogadják a filmnek a nagyon konkrét politikai
vonatkozásait,
mert ők ezt nagyon komolyan, nagyon sokszor mondták, hogy ők nem akarják, hogy ebből a filmből az derüljen ki, hogy Magyarország mondjuk homofób, mert nem homofób Magyarország, és ezt mi se gondoljuk így. Van egy homofób törvényeket hozó kormányzatunk, de az emberek azok azért nem a kormány, és hogy ez a film se csináljon úgy, de aztán látták, hogy ez a film nem akar úgy csinálni, és azt is mondta a Virág, hogy ahogy szűrődik be a rádión keresztül, a plakátokon keresztül a külvilág, pont ilyen volt nekik megélni. És az is egy jó visszajelzés volt nekünk, hogy akkor talán helyesen satszoltuk meg az arányokat.
A filmben Nóra és Virág közt egy konkrét vitát vettetek fel, vagy legalábbis egy vita került bele a gyereknek az édességgel való jutalmazása. Hogy ti köztetek mindenben egyetértés volt a filmmel kapcsolatban, vagy volt olyasmi, ami számotokra is akár súlódást, akár vitát okozott?
Szerintem a forgatás alatt nem volt.
De a vágás alatt se a filmmel kapcsolatban volt. Tehát, hogy
egyszerűen... De azért volt olyan jelenet, például a rolleres, amit te nem szerettél, én igen. Aztán volt, amit te imádtál, én nem annyira, de úgy, azért voltak ilyenek.
Hát jó, de most én a súrlódásodat azt érted, hogy...
Jó, hogy egymás fejét hozzá magdostuk klaviatúrához.
Szóval, hogy ezek inkább ilyen...
Eltérés,
igen, tehát hogy ez inkább az volt, hogy valami, és ez nyilván egy tök normális dolog is két rendezőnél, és valószínűleg egy másfajta film lett volna, ha csak az Elszél rendezi, vagy csak én rendezem, de hát, hogy pont ettől ilyen, mert együtt csináltuk, és közösen kellett meghoznunk ezeket a döntéseket, szóval, hogy nem estünk egymásnak, hanem, és egyébként azt sem tudom, hogy tehát, hogy már azt mondom, hogy benne van a rolleres, amit nem szerettem. Szóval,
nem, de az alapkoncepció...
Ezek nagyon pici dolgok voltak, amikben nem értettünk egyet, vagy ami valamiért közelebb állt valamelyikünkhöz, a másikhoz, meg nem. Tehát a nagy dolgokban szerintem azért egyet értettünk.
Igen. Meg hát nagyon, ott már nagyon fontos volt, ugye ott volt az Erdélyi Flóra a vágó, a vágóban, és ott már hárman voltunk, akik egyet kellett, hogy értsenek, vagy meg kellett, hogy...
Tehát nagyon demokratikussá vált már a procedúra.
Igen, hát ott volt például egy ilyen kis szabályunk, amit hoztunk magunknak, hogy ha már két embernek tetszik egy jelenet, vagy egy sorrend, vagy egy adott ötlet, akkor azt kipróbáljuk mindenképpen. Ha két ember pedig azt mondja, hogy ezt most ne csináljuk, mert nem látok benne fantáziát, akkor meg megyünk tovább. Tehát, hogy az muszáj volt valamiféle többségi demokratikus megoldásokhoz folyamodni, különben teljesen szétesett volna a folyamat. Aztán volt, hogy visszatértünk ahhoz, ami csak annak az egy embernek tetszett, és az volt. Tehát, hogy ez egy nagyon, tényleg egy nagyon kreatív, folyamatosan beszélgetős, megvitatós folyamat volt. És hát ebben az időszakban már sokszor mutattuk a producereknek, illetve megvan az a kis picikör, akiket mindig hívtunk, hogy nézzék meg, akinek elküldtünk vágatokat, akkor mindig próbáltunk friss embereket behozni, mutatni, filmeseknek is, nem filmeseknek is. Volt egy pont, ahol külföldi barátainknak küldtük el, hogy lássuk, hogy mennyire működik magyar kontextuson kívül.
Volt egy pont, ahol az mondjuk nagyon vicces volt, igazából így kezdtük el az egész vágást, hogy folyamatosan csak mi vágtunk ketten az Ásziával, és az egyébként rettenetes. Egyébként szerintem, ha volt súrlódás, akkor ott volt. És inkább azért, mert csak ketten voltunk, már rohadt fáradtak voltunk, még mindig nem volt pénz, még nem láttuk, hogy hova tart ez az egész, már egymás agyára mentünk, és már itt tényleg az volt, hogy miért így akarod, és nem tudom. És akkor a Breyer Ádám barátunk felajánlotta, hogy na, én most ráérek, vágjunk egy-két hetet, és valamit most már csináljatok, hogy elinduljon ez a vágás, meg ez a film, meg egyáltalán. És akkor nagyon vicces volt, mert a virágék meg azt kérdezték, hogy esetleg nem tudunk-e kutyaszittelni Bécsben a lakásukban a két kutyájukra. És akkor ez egy ilyen prima megoldásnak tűnt, hogy mi egy vágó workshopot tartunk magunknak Bécsben az ő lakásukban, az Ádámmal így hárman, néha kutyát sétáltatunk, és akkor azért nagyon egyébként, szóval végülis az nagyon-nagyon sokat segített ahhoz, hogy abból lett egy 20 pár perces vágat, és akkor azt tudtuk már küldeni különböző helyekre, tehát támogatásokért, pályázatokra, hát meg a Ráfkát.
Annyira hasznos volt, hogy a Ráfkát butikra ezzel a 25 perccel kerültünk be, aminek szerintem köszönhetjük, hogy befejeződött a film. Tehát a Ráfkát butik az a Szarajevo Filmfesztiválnak egy 3 alkalmas workshopja, ahol nemzetközi vágótutorok és rendezőtutorok segítenek a kiválasztott projekteknek, és akkor ez egy talán egy éves processz, amiben 3-szor találkoztok, és mindig fejlődni kell. És azért ennek is van egy erős motiváló hatása, hogy tudod, hogy valami újjal kell előrukkolni, valami jót kell mutatni, mert hát ott lesznek ezek a nemzetközi szuper félelmetes és nagyon tehetséges emberek, akik meg fogják nézni a filmedet, és muszáj haladni.
Úgyhogy köszi, Ádám.
Köszi, Ádám.
Mennyire szólt bele a film befejezésébe a koronavírus?
Hát a befejezésébe nem szólt bele, csak a
minden másban.
Minden másban.
Szóval...
Az még hát jó is volt az elején a koronavírus, mert úgysem lehetett semmit csinálni, még csak ültünk a stúdióban.
Igen, akkor már hangot kevertünk egyébként, akkor már megvolt a picture lock. Amúgy tök jó, hogy pont még ki tudtunk menni ugye Bécsbe, vagy akkor még egyáltalán nem volt itt a koronavírus után, azt mondtam egy hónappal, vagy pár héttel voltak a lezárások. Szóval nagyon-nagyon vártuk a kanadai premiért, még úgy indult, amikor március elején, vagy február végén megtudtuk, hogy bekerültünk a Hot Dogsra, hogy megyünk ki 2-3 hétre, pluszba még utazunk, és végre 5 év munka után itt ez a jutalom, és a közönség, és emberek meg fogják nézni ezt a filmet, és hát akkor elindult egy ilyen borzasztó év. És nekem amúgy a legnehezebb az, hogy hogy most ezen a héten kezd el visszatérni hozzám az az érzés, hogy mi megcsináltuk ezt a filmet, és ezt emberek megnézik, és majd lesz róla véleményük, vagy hatással lesz rájuk, vagy elkezdenek beszélgetni, vagy bármi. Tehát, hogy tényleg nekem az elmúlt, hát majdnem egy év, az egy ilyen fura űrben zajlott, hogy olyan szinten távol kerültem ettől a filmtől, valahogy szerintem amiatt, hogy nem éltük meg azt, hogy ezt bemutatják, és hogy mondjuk egy moziban vagyunk, ahol érzed, hogy lélegeznek a nézők, meg hogy mikor nevetnek, mikor van csend, tehát hogy mindenkinek a maga módján iszonyú nehéz ez az időszak. Nekünk ez volt benne, vagy ez benne a borzasztó nehéz, tehát hogy ez még tart, és...
Igen, egyszerűen nem csináltunk volna meg a filmet. Tehát hiába volt, megtörtént a picture lock, volt egy kis eufóriája annak a pillanatnak is természetesen. Aztán megtudtuk, hogy bekerült a Hot Dogs Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválra, ami tényleg egy ilyen elképesztő dolog volt. Tehát azt gondoltuk, hogy úristen, ez egy álom, és aztán onnantól kezdve meg tényleg egy lejtmenet. És olyan, mint hogyha nem is lenne filmed. És ez nagyon nehezen megfogalmazható, mert persze ott van a film, meg például az ilyen beszélgetések most veled, ezek azért is nagyon jók, mert rájössz, hogy de igenis, csináltunk egy filmet, és az nem egy álom volt. Pontosan. És majd valószínűleg, hogyha fog segíteni a szombati Bitfest premier, meg utána az HBO-s bemutató is, mert onnantól kezdve talán már el lehet kezdeni emberekkel beszélgetni, meg tervezünk nagyon sok kis filmklubos vetítést, ahol lehet tényleg beszélgetni az emberekkel, és abban nagyon bízunk mind a ketten, hogy akkor egyszer csak megint azt fogjuk érezni, hogy van egy filmünk.
Ugye a velük töltött idő, hogy érzitek? Tehát milyen hatása volt rátok egyénileg? Kedvet csinált az anyasághoz, vagy éppen ellenkezőleg inkább eltántorít?
Hú, ez egy jó nehéz kérdés.
Ez tényleg jó kérdés, ezt meg nem kaptuk. Amúgy azt hittem, azt fogod kérdezni, hogy mi milyen hatással voltunk rájuk. Bármint nem azért, csak hogy maga az, hogy ott vagyunk és forgatunk. De azt mondjuk tőlük kéne megkérdezni. Nagyon érdekes, én nem azt hiszem, hogy én nem az anyasság részéhez kapcsolódtam ennek a történetnek, hanem a párkapcsolati részéhez. És arról sokat beszélgettünk is, hogy szóval mind a ketten heteroszexuális párkapcsolatban élünk, meg éltünk akkor is, és hogy én arra emlékszem, hogy azt hasonlítgattuk nagyon azokat a helyzeteket, konfliktusokat, megoldási metódusokat, amiken ők is keresztül mentek, amiből most nem is annyira sok minden került bele a filmbe, de mivel mi ott voltunk velük nagyon sokat, ezért végigéltünk egy csomó mindent, és szóval, hogy nekem inkább a párkapcsolati része, és nagyon érdekes volt látni őket kívülről, és mindezt visszavetíteni magadra, vagy a te párkapcsolatodra, és akkor egészen más megvilágításban láttunk már mindent, vagy én legalábbis.
Én nekem ez folyamatosan változott. Tehát, ahogy ami az én életemben éppen akkor fontos volt, az lett hirtelen fontos az övékből is, és egyébként ezt szeretem a dokumentumfilmekben, hogy nézés közben is ugye mindig magadra vonatkoztatsz. Tehát, hogy így fogadunk be történetet, hogy saját szűrődön keresztül. És emlékszem, amikor az volt számomra fontos, vagy arra figyeltem nagyon a Virágiknál, hogy ők hogy élik meg ezt a magyar közeget, hogy ők hogy érzik ezeket a láthatatlan falakat, amik körbevesznek minket, hogyan próbálják berendezni ezeket a kis buborékokat, ahogy mi is rendezzük be a saját világunkat, amiben biztonságban érezzük magunkat. Aztán volt, hogy igen, a párkapcsolati kérdések voltak nagyon érdekesek, hogy két nő hogy old meg ugyanolyan kérdés, ugyanolyan problémákat, mint amivel én is folyamatosan szembesülök. Aztán az is nagyon fontos volt egy ponton, hogy hogyan változik meg a dinamikája egy párkapcsolatnak, hogyha egy gyerek kerül a képbe, és most nagyon sok barátomnak van gyereke, és akkor nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy nagyon fontos tudatosan kezelni mindig ezt, és kimondani, hogy most valami változik, most én is változom, most máshogy érzek bizonyos dolgok iránt, ez nem baj, csak beszéljünk róla. Tehát, hogy ez, hogy beszélni kell arról, amiben éppen vagy, és tudatosítani kell, és nem baj, ha hibázol, meg nem baj, ha fasságokat csinálsz, de hogy ez is legyen tudatos, és legyen kimondva. Nekem ez nagyon fontos volt a Virágaiknál, hogy ők tényleg valahogy úgy nagyon tudatosan álltak a dolgokhoz. És persze a külföldre költözés, tehát az az én fejemben is folyamatosan egy kérdés, hogy most maradni kell, menni kell, miért kell harcolni, mi az, amit egyáltalán nem érdemes harcolni, és el kell fogadni. Tehát, hogy tényleg folyamatosan változott a fejemben az, hogy így mihez tudok kapcsolódni így a Virágéknál, és én ezért is élveztem nagyon ezt a hosszadalmas folyamatot.
Az elkészült film az egy olyan országba fog megérkezni, ahol már alaptörvénybe vésték azt, hogy a szülők milyen nem identitással rendelkezhetnek, és ugye a múlt hét óta már az egyedülállók örökbefogadása is a családügyi miniszternek a külön hozzájárulásával lehetséges. Milyen reakciókra számítottok a film kapcsán, és hogy érzitek, hogy milyen hatást tud elérni egy ilyen közegben?
Ez nem véletlen egyébként, hogy most jött ki a film, ezt előreegyeztettük a Novák Katalinnal, hogy nagyon fontos, a Duró Dóra megcsinálta a show-t a Meseország mindenkiképnek, úgyhogy azt éreztük, hogy nekünk is kell valami boost.
És akkor most komolyra fordítva a szót, szóval, hogy ez valójában egy teljes véletlen egybeesés, hogy ez a film most ennyire aktuális. Mi ezt nem is terveztük, és hát nem is gondoltuk, még ha voltak is erre jelek, ugye már amikor forgattunk, mert ez valamennyire a filmben is ott van, de hogy, vagy hát én legalábbis erre sose gondoltam, hogy ez így nyeri majd el az aktualitását. Amíg ez nem jött be, ez a törvénymódosítás, addig mi nagyon abba hittünk, hogy ez egy párbeszédet fog tudni elindítani ez a film. Igazából erre készülünk most is, hogy olyan vetítéseket szervezzünk, ahol olyanok is részt vesznek, akik nem feltétlen elkötelezett hívei a szivárvány családoknak, vagy az egyedülállók örökbefogadásának, vagy a melegpárok örökbefogadásának. De most őszintén szóval nem tudom, hogy mire számítsunk, szóval, hogy rosszabbra, vagy jobbra, vagy azt se szerettük volna, hogyha ezt a filmet tehát, hogy mi nem akartunk aktivistaként beleállni ebbe a dologba. Tehát mi készítettünk egy filmet egy családról, anyává válás történetéről, amiben persze van politikai vonulat, tehát nyilván elkerülhetetlen, hogy ez valamilyen szintéren megjelenjen, de hogy mi nem akartunk aktivistaként ebbe részt venni. És én most egy kicsit félek, hogy lehet, hogy majd muszáj lesz, vagy legalábbis ilyen kérdésekre válaszolni.
Tehát, hogy annyira terhelt a közbeszédünk, meg annyira kialakult ez a két tábor, és mindenki a saját híveinek beszél, és arra nagyokat bólogattunk, amivel egyetértünk, és annyira megszoktuk azt, hogy jaj, csak ne politizáljunk, politikát nehogy, mert az akkor ez nem arról szól, maradjunk a szakmaiságnál, pedig ez már messze nem erről szól, amiben most élünk. Tehát a politika az arról szól, ami velünk, hozzánk kapcsolódik, ami velünk történik. Az, hogy ki fogadhat örökbe, hogy ki lehet, ki alapíthat családot, ki lehet szülő, ezek a mi legprivátabb pillanatainkat határozza meg. És ezekről beszélni kell, és méghozzá nagyon-nagyon jó lenne, ha úgy lehetne beszélni, hogy az tényleg valós párbeszéd lenne. Például a Heti Válasz online-on volt egy nagyon érdekes beszélgetés a Hodász András katolikus pap és a Mészáros György egyedülálló meleg öreg befogadó apuka között, a Stumpf András. És ez borzasztó érdekes volt, mert nagyon ritka azt olvasni, hogy két egymást érteni akaró ember beszélget egy olyan ügyben, amiben nem értenek egyet. És a végén természetesen nem volt egy hatalmas egymásra borulás, hogy most már én is téged támogatlak, én meg visszaadom ezt a gyereket, mert nem jó örökbe fog, vagy szivárvány családban élni, de érződött, hogy mind a ketten közelebb kerültek a másik emberhez. Tehát én nagyon bízom abban, hogy valahogy ez a film, pont azért, mert egy nagyon privát, személyes családnevelés történetnek az akár unalmas hétköznapjait mutatja meg egy szivárvány családban, talán el tud kezdeni egy ilyenfajta párbeszédet.
Szóval, hogy az nagyon nehéz, szóval, hogy azok, akik ezzel nem értenek egyet, azt lesz nehéz, hogy vegyük rá őket, hogy megnézzék a filmet. Tehát, hogy ne a főcím alapján ítéljék azt el, hogy hát ez mekkora gáz, mert hát, hogy ez nem lehetséges, hogy két nő neveljen egy gyereket, hanem hogy megnézzék, és hogy elinduljon egy párbeszéd, és szerintem ezért nagyon fontos, hogy benne maradt az az ominózus pillanat, amikor a Nóra kimondja azt, hogy ez nem működik, és amitől hát egy kicsit félünk, hogy ezt hogy és mint fogja majd valaki kiszúrni és zászlajára tűzni, hogy na látjátok, még ők is elmondják, hogy ez nem működik, de hogy közben az meg annyira őszinte tőle, és annyira felveti a szülővé válásnak a nehézségét, hogy szerintem annak kapcsán tényleg el lehet kezdeni beszélgetni, hogy és akkor miért nehéz, miért, és hányszor mondja ezt valószínűleg egy heteroszexuális kapcsolatban élő szülőpár is, hogy ez nem megy, hogy én nem tudok szülő lenni, hogy mi
rossz
együtt nem
vagyok.
És hogyha valahogy e felé lehetne terelni ezt a párbeszédet, hogy tényleg a szülővé válásról, vagy az anyává válásról szóljon.
Hogyha esetleg ezt most hallgatja valaki, aki alapból nem repes a gondolatért, hogy szivárvány családról nézzen egy dokumentumfilmet, akkor annak mondjuk, hogy ez a film, ez nagyon távol áll attól, hogy egy propagandafilm legyen, tehát ha megnézi, akkor látja, hogy nagyon sok olyan pillanat is van a filmben, ami abszolút akár kritikaként is felfogható. Tehát, hogy attól még, hogy két nő nevel egy gyereket, ott nem lesz minden tökéletes, nem lesz teljes harmónia, nem, és nem is így mutatja be a film, hanem tele van kétségekkel, kétkedéssel, újraindulással, elszomorodással, és ezeket próbáltuk a lehető legőszintébben megmutatni ebben a film.
Azt mondtátok, hogy nem szeretnétek politikai aktivizmus részévé tenni a filmet, de a Család az Család kampányban részt vesztek vele?
A filmnek a civil nagykövete Pál Márton, igen, aki a Család az Család kampánynak a megálmodója és fáradhatatlan motorja, a férjével, a Hanol Ádámmal, és hát ők iszonyatosan sokat segítenek most nekünk abban, hogy minél több emberhez eljusson a film híre, beszélgetéseket tudjunk szervezni, plusz van egy másik cég, az Effect Communication, ők is ebben segítenek nekünk, tehát nagyon komolyan gondoljuk azt, hogy ezt a párbeszédet tényleg valahogy elindítsuk.
Bocs, csak egy kis kiegészítés, hogy az fontos, hogy most, hogy ugye a BITF, ahol a premierünk lesz most szombaton, a Budapest International Documentary Film Festival, ott minden filmnek van egy civil nagykövete, és a mi filmünkhöz kérték fel a Pál Marciékat. És hát ez igazából egy nagyon-nagyon jó döntésnek bizonyult, szóval, hogy tényleg ők teljesen oda vannak azért, hogy ez a film pont most készült el, és hogy ennél aktuálisan nem is lehetne, és hogy ez egy, nincsenek véletlenek, ezt így akarta a sors, meg az élet, és hogy tényleg, tehát hogy ők voltak például, a Pál Marci volt az RTL reggeliben, ahol a Család és Család a kampányról beszélt, és a kicsit a filmünkről is beszélt, szóval, hogy ők most ilyen nagyon, nagyon sok helyre próbálják ezt eljuttatni.
De vele együtt egy közös stratégiát alakítottatok ki, vagy ez így rá van bízva, hogy hogyan promotál, vagy hogyan viszi a hírét a filmnek?
Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mi kényelmes nekünk is, milyen pozíció ebben a kampányban, meg a főszereplőknek is, a világnak és a Nórának. Tehát, hogy nem akartuk azt, hogy akár ők, akár mi egyszer csak olyan pozícióban találjuk magunkat, ami már túlmegy azon, amit tudunk vállalni, úgyhogy erről sokat-sokat beszélgettünk előtte. De abban nagyon, tehát, hogy igazából nem volt sok dolog, amin ne értettünk volna egyet. Tehát a Pál Marci és a férje, a Hanol Ádám is annyira szépen viszik ezt a Család az Család kampányt, annyira jó hangulatban, annyira nem támadnak senkit, hanem egyszerűen mutatják, hogy ez van, itt vagyunk, szeretetről van szó, értsétek meg. Tehát, hogy nekem nagyon tetszett az, ahogy erről az egész kampányról beszélnek. És hát nekik az a nagy céljuk, hogy azt mondják, hogy Magyarországon 40, a lakosság 40%-a támogatja a szivárványcsaládokat, 40%-a ellenzi, és van 20% billegő. És hogy ez a 20% az, akiket szeretnének elérni a kampányunkban, és nekünk ez nagyon tetszett, hiszen nekünk is pontosan ez a célunk.
Meg ez is nagyon fontos volt egyébként, hogy a Virágéknak is nagyon szimpatikusak a Marciék, szóval hogy az, hogy nagyon-nagyon sokat beszélgettünk a Virággal meg a Nórával is, hogy ők mennyire tudnak vagy szeretnének beleállni ebbe az egész kampányba, vagy a filmnek a terjesztésébe, interjúkba, podcast felvételekbe, bármi hasonlóba, és ők meghoztak egy döntést, hogy ők bizonyos dolgokba nagyon szívesen beleállnak, de nem szeretnének nagyon aktivistaként belefolyni ebbe, viszont nekik is nagyon szimpatikusak a Pál Marciék, és boldogan, vagy nagyon nagy bizalommal adják át azt, hogy ők képviseljék ezt a filmet.
Mind a kettőtöknek önállóan is készül filme, ezekről tudtok egy kicsit mesélni?
Szóval én 2017 óta forgatom az új filmprojektemet, ami hát igazából úgy indult, hogy a családomról szól, illetve három férfiról a családomban, akik nagyon közel állnak hozzám, de most egyre inkább rólam szól ez a film, és arról, hogy én hogyan próbálom betölteni anyukám szerepét, aki 10 éve halt meg, és hogy hogyan próbálok én az ő helyébe lépni, és hogy ez milyen, hát nem is tudom, elakadásokat okoz az én saját életemben. 3,5 éve forgatunk lassan, most elkezdtünk, vagy hát most volt 5 hetünk vágni, ma volt az utolsó nap igazából, úgyhogy most eljutottunk valameddig, és hogy most kezd illetisztulni a fejemben is, hogy ez merre megy ez a film, de egy nagyon személyes és egy picit experimentálisabb stílusú, mint az anyáim története.
Én pedig egy középkorú pasiról forgatok, aki nagyon sikeres, és egy nagyon szép életet él, és az egy pillanatról másikra, ez kicsit összeomlani látszik, mert hasnyálmirigylákot kap, aminek ugye tudható, hogy a túlélési esélye az 8% körül van most. Viszont ő elég meglepő módon reagált, mert ő ezt úgy vette, mint egy csoda az életében, amit azért kapott, hogy egy csomó minden dologgal szembenézzen, amivel addig nem nézett szembe, és most nagyon jól van, legyőzte a betegséget, úgy tűnik. Viszont az, amire ő még nagyon vágyott ettől a betegségtől, hogy ez majd ad neki egy ilyen különleges látásmódot saját magára, ez olyan, mintha ez nem történt volna meg, úgyhogy tovább folytatja a kutatást saját magában. És most a szembenézésről szól igazából ez a film. Mi 2018-ban kezdtünk el forgatni az inkubátor program támogatásával, és hát én most éppen nagy vágókeresésben vagyok, mert szeretnék elkezdeni most már vágni, és közben párhuzamosan még folytatjuk a filmet, ez valószínűleg 2023-as bemutatója lesz.
Mennyire tudtok dolgozni a vírus időszakban?
Valamennyire muszáj volt visszavenni a forgatások sűrűségéből, de azt találtuk ki, hogy kapott egy kamerát, meg egy hangfelvevőt, és a barátnője, illetve ő maga forgat egy csomót, mert most azzal kísérletezünk, hogy régi felvett anyagokat küldök át neki, ő ezt megnézi, és azon megnézzük, hogy reflektál, hogy látja az akkori saját magát, amikor még beteg volt, és ezeket veszik föl ezzel a kamerával. És ez nem tudom, hogy ez belekerül majd a filmbe, de egy nagyon érdekes experimentnek tűnik most éppen.
Közösen dolgoztok az SFE diák tüntetéséről szóló közösségi dokumentumfilmen. Mit jelent az egy közösségi dokumentumfilm?
Tehát augusztus óta forgatjuk a közösségi dokumentumfilmet az SFE-ről, és az, hogy közösségi dokumentumfilm, az lényegében azt jelenti, hogy nincs egy kiválasztott rendezője, meg egy kiválasztott főszereplője, tehát ezek a hagyományos, hierarchikus formákat egy kicsit így fölbontottuk. Lényegében mondjuk olyan 10 vagyunk a stábban, van egy tágabb stáb, ami mondjuk egy ilyen 30 ember, volt SFE-s operatőrök, hangmérnökök, vágók, tehát hogy nagyon sok ember akar segíteni és részt venni ebben, és hát a közösség is részt vesz, tehát hogy egy csomó diák, akik egyébként soha nem csináltak még filmet.
Az egész számunkra is egy kísérlet, egyikünk se csinált még közösségi dokumentumfilmet, tehát hogy maximum, ugye nekünk is volt ez, hogy ketten rendezünk, meg voltak ezek a kazincbarcikai fieldtrippek, ahol mondjuk 4-5 rendező volt egy csoportban, de azt, hogy mondjuk 10 ember alkotóként van együtt, és hozzon meg közös döntéseket, abban még mindannyian újak vagyunk, és most egyébként a féléves doktori iskolás konferencián is ez volt a központi témánk, hogy mi az a közösségi dokumentumfilm, mi az a közösségi film, honnan ered ez, milyen típusai vannak. Látszotta, hogy körbejártuk a témát, hogy azért ez külföldön se egy annyira elterjedt forma, és hát éppen ezért egyrészt nagyon izgalmas, másrészt meg én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ténylegesen ez hogy fog elkészülni, meg hova fogunk kiukadni ezzel az egésszel, mert hogy ez egy folyamatos tanulás és tapasztalat nekünk is.
De azt akartuk, hogy valahogy ebben a filmkészítés módjában is már, és megjelenjen az, hogy hogyan működik az egyetemfoglalás, hogy ez egy abszolút demokratikus, közösségi dolog, mindenki beleteszi, amit tud és amit akar és amennyit bír, és hogy ebből jött létre ez a csodálatos dolog, ami a Free SFE mozgalom, és hogy ezt szerettük volna valahogy kipróbálni, hogy ezt vajon át lehet-e ültetni a filmezés módszerére is.
Köszönöm szépen, itt voltatok velünk.
Mi is nagyon köszönjük.
Nagyon jó volt beszélgetni.
Igen. Így, sziasztok.